Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiterjedt dróntámadást hajtott végre Ukrajna az orosz flotta ellen az Azovi-tengeren. A kijevi vezérkar tájékoztatása szerint 21 olajszállító tankerhajót ért találat, írja a Portfólió. Ezzel egy időben a Szumi, Odessa és Harkiv térségét ért orosz légicsapások több halálos áldozatot követeltek és számos sérülést okoztak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül 4 vontatóhajót, 2 teherszállítót és egy kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak, ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen. Észak-Macedónia vezeti a Ryanair járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát, írja az Infostart. A görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt, jelentette a kínai állami média a Magyar Távirati Iroda közlése szerint. A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés, írja az Infostart. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Súlyog Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor Palota azt válaszolta, hogy Súlyog Tamás kifizette a magánprogramok költségeit, és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Súlyog Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél minél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Birincsik Márton és Vasvári Bernadett. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a Múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Szalkai László és Várdai Pál egri püspökökről Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazinműsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban a 33. Kisgyőri Népművészeti Alkotótáborba látogatunk, amely elsősorban a fafaragásról szól. Előzetesünkben Kékedi László polgármester népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
Népművészeti bolt elé mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot, végre lesz egy ilyenünk is, akkor IV. László királyunknak a szobra kerül még oda a domboldalra. Azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja a zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkaljai tulipános minták, egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták.
Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg, melyben Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk, békés estét kívánunk!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai adásban. Még egy pici szelet maradt hátra a Szalkai László korábbi egri püspökünkről, akinek már az esztergomi érsek éveiről beszélgettünk, és nagyjából tényleg már ott vagyunk az utolsó évében, amikor is ugye itt van 1525-ben a török veszély, ugye 1521-ben elesik Nándorfehérvár, talán erről beszéltél utolsó gondolataiddal, Péter atya, de az, hogy ez még az ő utolsó éveit hogy befolyásolja, vagy még mit tud tenni tényleg abban a pár hónapban, amíg ő esztergomi érsek, ezzel indítsuk ezt a beszélgetést, és egyben zárjuk is le Szalkai László életét, de minden esetre szeretettel és tisztelettel köszöntelek a stúdióban, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval, hogy itt mit történt még 1525-től haláláig, 26-ig?
Továbbra is ez a rivalizálás, ugye a kisnemesség kívánsága, illetve az érseknek a saját ambíciói, ugyanis talán erről keveset beszéltünk még, de mindenképpen szólni kell róla, hogy a korszakban nála pénzélyesebb személyt nem nagyon lehetett találni.
Mert itt Szalkai Lászlónál?
Igen.
Húha.
Igen, hát ezt...
Hát a korszakban nem, de elődei között találtunk sajnos már egy-kettőt.
Igen, de itt a kortársai között tényleg az a személyiség volt, akiről még a pápai követ, Burzsó is, amikor beszámolót ír a magyarországi helyzetről, igen negatív képet ad Rómába. Tehát ez is belejátszik abba, hogy őt nem kaphatott bíbort. Mert hogy nagyon negatív képet állít róla, mondván, hogy Szalkait mindenki gyűlöli. Gyűlöli pont a harácsolása miatt, mert hogy ő mindenből haszonnal jön ki. Tehát ő irányítja a királyt, ő Magyarországon igazából az, aki uralkodik, és ha arról van szó, hogy a király csökkentse a királyi udvarnak a kiadásait, amit ő lelkesen megszavaz és előmozdít, de mindez csak azért teszi, hogy több jusson az ő zsebébe. Uh-huh. Tehát így látja a pápai követ. És nem csak ő, hanem a velencei követek is így látják, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki még amikor arról van szó, hogy tényleg a török készülődik, ugye 1526-ban már jönnek a hírek, hogy tényleg indul a török, és valóban ott tartunk, hogy még a magyar nagyurak tanácskoznak, hogy mit lehet tenni, stb. Úgy látják a kortársak, a nemzetközi szinten is, hogy még a török veszélyt sem veszi kellőképpen komolyan, illetve úgy gondolja, hogy még mielőtt a török bármit is csinál, úgy megtömi a zsebét, hogy ő, török ide vagy oda, ő a világ bármely részén nagyúri módon tudjon élni. Úgy tartják, hogy körülbelül 300 ezer aranyforintot gyűjtött össze életében, ami abban az időben egy óriási vagyonnak számít, hogyha azt nézzük, hogy ez magánvagyonának tekintette.
Hát főleg úgy, hogy gyakorlatilag most, ha 1526-ról beszélünk, akkor nyilván tudjuk, hogy Mohács, aminek ugye idén 500. évfordulója van sajnos ennek a veszteségnek, és most Mohácstól függetlenül is azért az országnak most nagyon nagy szüksége van a pénzre, a hadsereg miatt, az élelmezés miatt, egyáltalán a gazdaság miatt. Hát, hogy ilyenkor ezt hogy teheti meg valaki?
Ő minden további nélkül, mondhatjuk azt, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül megtette. Most megint csak Burzsót idézem, aki kimondottan egy cinikus egyházfőnek nevezte őt. És a cinizmus itt abban, hogy a legnagyobb veszélyt is teljesen félvárról veszi, egy dolog érdekli, hogy ő ebből hogyan tudna hasznot húzni.
Mondjuk igen, mert hogy most ha valaki harácsol, meg mindent magának, az ugye nem feltétlenül paralell a cinizmussal, mint tulajdonsággal, de ez a fajta érdektelenség, ami igen. Mondjuk az ország jelenlegi állapota és veszélyhelyzet.
Egy abszolút egoista személyiség. Erről már az elején beszéltünk, hogy bizony ő egy olyan személyiség volt, aki tulajdonképpen nem érdekelte semmi más, csak a karrier és a pénz.
Hát szomorú ezeket hallani, ugye olyan emberekről, akik mondjuk ilyen magas pozíciókba törnek, és főleg úgy, hogy ugye egyházi emberek, de szerintem ebben az is benne lehetett, bár volt már olyan elődje, aki felszentelt papként vitte ezt végig, hogy mondjuk Szalkai Lászlót azért bőven felnőtt korában szentelték pappá, tehát hogy azért ezt a fajta harácsolástól talán megvédhette volna, hogyha korábban veszi fel a szentségeket, na mindegy, nem tudom, ezt már nem tudjuk meg.
Igen, bár a szentség kegyelmi hatásai azok nem annyira, tehát ilyen szempontból mondjam, nincs kellőképpen definiálva.
Nincs, nyilván meg emberség, gyarlóság, tehát én ezt mind értem, hát csak hogy én naivan hinni akarom azt, hogy az ember azért ezekkel felszenteltséggel azért egyfajta alázatot és szerénységet is, mert azért a többségük ilyen, tehát hogy ők a ritka kivételek.
Igen, csak ugye most ez egy olyan kor, amikor nem annyira ritka ezt látni.
Igen.
De hát azért, mert hogy ez az egész korszak ilyen, tehát amiről most beszélünk, nehogy valaki azt gondolja, hogy jaj, akkor az Egri Egyházmegyében meg Magyarországon most milyen főpapok voltak. Sajnos, nagyon sok ilyen főpap volt Németországban, Franciaországban, Itáliában, a pápai székben, és ez bizony, tehát nem véletlen, hogy a reformáció akkora erővel robbant.
Igen.
Tehát, mert hogy ennek egyik kiváltó oka sajnos pontosan ez volt.
Ezek a túlkapások,
hogy,
igen.
Hogy a főpapok nem annyira atyaként, pásztorként viselkedtek. Persze ezer oka volt a reformációnak, de bizony ez egy látványos dolog volt ebben a korszakban. Persze ahhoz megint egy más dolog, hogy ugyanez meg volt Itáliában, ott még sincs reformáció. Németországon, Magyarországon igen, lengyeleknél is.
Thank you.
Haláláig megtartotta ő az egyéb civil tisztségeit, tehát itt a királyi kancellár és egyebeket?
Hát ez olyan, hogy az előbb mondtam, hogy ő hol lemondott, ahol vissza kinevezte őt a király. Az látszik, és ezt tudjuk is, hogy második Lajos, ő nem volt az a karakteres uralkodó, de hát azért sem, mert hogy hát fiatal volt. Fiatal volt, még nem kellőképpen érett a trónra, és hát az, hogy milyen uralkodó vált volna belőle, azt pedig hát már nem tudjuk, mert ő maga is ott esett el a Mohácsi csatában.
Mint ahogy Szalkai is?
Igen.
De hát, azt becsüljük benne, hogy kiment a csatatérre.
Hát nem csak benne, hanem azt kell mondani, hogy a magyar püspöki bandériumok azok szépen felsorakoztak, amikor a király meghirdette, hogy Tolnára várja a magyar nemességnek és az egyháziaknak is a bandériumait, hogy ott van a gyülekező tábora a török elleni küzdelemhez, akkor bizony a magyar püspököknek a jó része is odavonult.
Tomori Pál, ugye?
Hát nyilván Tomori Pál már csak azért is, mert ő volt ugye a kalocsai érsek, bár ő nem ment rögtön a tolnai táborba, mert neki volt egy külön hadserege, mint Kalocsa bácsi érsek, ő már korábban is harcolt a török ellen, még érseksége előtt is, de érsekként is, és ebben az évben is, tehát 1526-ban ő már kisebb török csapattestekkel már összemérte magát. Ő azért nem volt ott a tolnai táborba, mert ő éppen mondjuk így, hogy harcos visszavonulást folytatott a délvidékről, hiszen a török jött szépen, ugye április 23-án indult el ünnepélyesen Konstantinápolyból a szultán, és utána haladtak előre, május végén már elérték Nándorfehérvárt, és onnantól kezdve ugye beléptek Magyarországnak a területére, és Tomori Pál, ő pedig mondhatjuk így, hogy ilyen nyugtalanító rajtaütéseket hajtott végre a török előre nyomuló erőkön. Kisebb győzelmeket is aratott.
Ekkor volt a Nagy Szulejmán, de ő nagyon sokáig, 1526-60-ig valamilyen...
Igen, hát a Szigetvárnál hal meg.
Így van, a Szigetvári ostromnál. Szóval, hogy igen, Tomori Pál, ahogy említette.
Igen, tehát ő is érkezik, és más magyar püspökök is érkeznek.
Csak sajnos nem elegen. Mármint, hogy nem a püspökök, hanem a hadseregben nem elegen.
Igen, és amikor végül is bekövetkezik a Mohácsi katasztrófa, igen, most emlékezünk majd.
Meg augusztus 29-én, gyakorlatilag másfél óra alatt lezajlott csatáról van szó, tehát ilyen nagyon rövid.
Igen, igen. Tehát nem voltak olyan hosszúak egyébként a középkori ütközetek, mert nem lehetett bírni fizikailag.
Nem, bizony.
Tehát ha hosszú ütközetről beszélünk, az azért van, mert nagyobb létszámú seregek, elhúzódó frontszakaszon különböző időszakban csaptak össze egymással.
Biztos, hogy most nagyon sok történészi beszélgetés lesz arról, ez a tipikus nem történészi kérdés, hogy mi lett volna, ha ugye a csillagok állása nem úgy alakul, de hogy ott az időjárástól kezdve, a meg nem érkezett segítségtől kezdve, tehát hogy egy csomó minden volt, nem tudom elképzelni amúgy, hogy mennyivel kellett volna, hogy többen legyenek például, hogy esetleg a mi javunkra dőljön el, de ott ugye egy borzasztó fölénnyel szemben esélyünk sem volt, tehát hogy ez egy nagyon szerencsétlenül alakult helyzet.
Igen, de holott... tudjuk, hogy Magyarországnak még egy hadserege úton volt, ugye Szapolyai János az erdélyi hadakkal.
Meg tulajdonképpen ezt már azért hónapokkal előtte lehetett tudni, tehát hogy nem tudom, hogy ezt most stratégiailag is, vagy bárhogy ezt elővenni egy hadtörténésszel, hogy mennyire volt ez jól megszervezve. Ezt már mondjuk egy hadtörténésztől kellene megkérdezni.
Nagy Szulejmán részéről elég jól volt megszervezve.
Hát nyilván, de itt magyar
Magyar részről ugye volt kapkodás, az tény, illetve hát most mindig az a kérdés, hogy hol kellett volna összecsapni. Tehát egyesek mondják, hogy még hamarabb kellett volna levonulni és berendezkedni a dráva vonal védelmére. Ez gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, hogy széthúzzuk a magyar haderőt, mit tudom én, egy 50 kilométer hosszúságban, mert nem lehet tudni, hogy hol kezdi el a török az átkelést. Mire a magyar seregek az átkelési pont vagy pontokhoz odaértek volna, addigra már megtörtént volna a hídfő állás elfoglalása, tehát nem lett volna semmi reményünk. Illetve a másik, hogy Tolnáról nem délfelé kellett volna vonulni, mert onnan lementek Szekszárra, onnan Bátára. Bátán volt az utolsó haditanács, meg az utolsó szentmise, és onnan mentek Mohácsra, és ott várták török seregeket, hogy inkább még Buda felé kellett volna visszavonulni, hogy akkor még találkoznak azokkal a seregtestekkel, akik még úton voltak a csatába, hiszen még eléggé számottevő, tehát sok-sok ezres hadsereg volt úton.
De miért csak úton, ugye ez a nagy baj?
Hát mert Csehországból indultak.
Tehát, hogy mondjuk, nem tudom, kevesebbet pihennek, hamarabb indulnak el, igen, csak ezekkel már most 500 év után mit lehet kezdeni.
De... A török pedig igen jó tempóban haladt, azt meg kell hagyni.
Hát mert azért nézzük azt, hogy a töröknek az a meleg nyár, ami nekünk már mondjuk lehet, hogy tikkasztó, még pedig valószínűleg nem ez a tikkasztó volt, mint amit ugye most megélünk, az nekik természetesebb volt. Tehát nekik nem volt annyira megerőltető mondjuk egy 30 fokos nyár, mint mondjuk a magyaroknak a rengeteg ugye katonai felszereltségben.
Igen, na most mindegy, tényleg most ezt ne hagyjuk, mert valóban az, hogy mi lett volna, ha hát ez nem tudjuk. Az faktum, hogy ott Mohácsnál a püspöki karnak a fele az ott maradt. Tehát 6 püspök maradt Holton a csatatéren. Ugye maga Tomori is, aki a fővezérséget is elvállalta, nem akarta, de elvállalta. Az esztergomi prímás is, tehát Szalkai László is ott maradt. Azon kívül még, mondom, még 4 püspök. A királyunk, ugye a magyar arisztokráciáknak a java. Úgyhogy ez tényleg óriási veszteség. de nem halálos. Tehát azért az látszik a későbbiekben is, hogy ez még azért Magyarországot nem tette teljesen tönkre. Tehát,
hát majd jön Buda.
Így van, de hát az még majd csak 15 év múlva
igen,
jön.
Igen.
Illetve most is elfoglalják Budát, tehát szultán az végigvonul, és hát közben az érkező seregeket, azokat is legyőzi, sőt, ugye elfoglalja Budát, kifosztja a budai várat, Korvinákat ekkor viszik el, tehát nem 1541-ben, hanem már ekkor, uh-huh. 26-ban, és utána átkelnek a Duna túlsó partjára, és az Alföldön keresztül megint csak pusztítva, fosztogatva vonulnak ki az országból, és gyakorlatilag csak a legdélibb részeket, a Szerémségnek a keleti részét szállják meg az 1526-os hadjárat alkalmával. De hát pont egy érdekes, hogy pont egy püspök túlélő az, akinek a leírásából ugye legtöbb információnk van a Mohácsi csatáról, meg az egész szituációról, tehát aki ott volt a haditanácsokban, és így tovább. Egyébként ő is a püspökünknek, tehát Szalkai Lászlónak az embere volt, és amikor őt nevezték ki kancellárnak Szalkai helyett, akkor ő azzal nagyon meg volt elégedve. Ez nem más, mint Brodarics István, aki gyakovói püspök volt ebben az időszakban, és ő is részt vesz a Mohácsi csatában, meg mondom, előtt a haditanásban, minden, ő erről egy kis könyvecskét ír, ami hála Istennek fennmaradt, ugye latinul, de mind a mai napig ugye magyar fordításban is olvasható. Nagyon sokat segít, úgy tűnik a mostani kutatásokban is az ő leírása, mert hogy azért ő a tájról is beszél, meg arról, hogy
hogyan,
így van, hogy hogyan változik a látás minősége, a előre nyomulás során, és ez alapján ugye most próbálják megfejteni, hogy igazából hol is lehetett a tényleges csata, tehát a csatának ugye több része is van, tehát egyrészt a Tomori féle előretörés a mi jobb szárnyunkon, illetve hát a központi ütközet, amikor már a királyi haderő tör előre. Most ebbe megint azért nem menjünk be, mert várjuk meg, amíg az új kutatások alapján végül is elmondhatjuk azt, hogy na hát akkor most már tudjuk. Uh-huh. Mert ugye korábban is úgy volt, hogy már tudjuk, de most ezt megkérdőjelezik. Úgyhogy várjuk ki, hogy mi lesz a mostani kutatásoknak a vége, hiszen az látszik, hogy már körülbelül 5 évvel ezelőtt elkezdődött egy nagyon komoly feltárási munka, mind a korabeli források, mind a
régészeti,
így van, illetve hát ott, ami nagyon fontos, hogy a földrajz viszonyoknak a föltérképezése a korabeli leírások alapján, illetve hát most mondjuk számítógéppen lehet modellezni, hogy hogyan változott a terep az elmúlt 500 évben.
Igen. Na hát minden esetre Szalkai László odaveszett.
Így van, és mondjuk azt, hogy bárki bármit mond, akik Mohácsnál ott vesztek, azok hősök.
Igen.
Tehát ugye ezt szokták mondani, hogy az akkori nemességnek, meg a főpapságnak, akik tényleg nem álltak a helyzet magaslatán sok tekintetben, de ez, hogy mondjam, ezért ez egy túlságosan általános kifejezés, mert kiváló arisztokratáink is, és kiváló főpapjaink is voltak ebben az időszakban. De azt szokták mondani, hogy Mohács volt az, ami megtisztította őket. Mert hogyha menni kellett, akkor mentek, és ha kellett, akkor tényleg az életüket áldozták.
Így van, úgy, hogy azért túlnyomó többségük nem volt kifejezetten nagy katonai és hadászati tapasztalatokkal megáldva, nem minden papra az a jellemző, hogy hadvezér is, de sokukra igen, mondjuk a Tomori Pál éppen az volt, tehát hogy nem feltétlenül stratégiailag, hanem hogy egyáltalán tényleg az, hogy na jó, gyerekek, itt baj van, most fogjunk össze, mert lehet, hogy amúgy széthúzunk,
igen.
De most fogjunk össze.
Egyébként győzni mentek.
Hát nyilván, természetesen.
Tehát ami azt ne gondolja senki, hogy a magyarok úgy mentek, hogy na, megyünk akkor Mohácsra meghalni, dehogy. Megyünk, hogy megvillantsuk azt a dicsőséget, amit eleink is fölmutattak már a törökkel szemben, hogy tudunk mi győzni.
Igen, mert volt már olyan a magyar történelemben, hogy óriási, most akár török, akár bármilyen haderőt le tudtunk győzni. Itt valószínűleg azért ez egy több tényezős dolog, ami miatt, tehát nem feltétlenül csak a túlerő az, ami a vesztet okozta. 1526. augusztusa, itt akkor meghal Szalkai László. Már mikor ő esztergomi érsek lett, nyilván az ő helyére Egerbe nevezte ki valakit, ki az, aki az ő utódja lesz?
Hát a következő püspök az Várdai Pál, aki kétszeresen is utódja, mert hogy később esztergomi érsekségben is utódja lesz. De ekkor még valóban egri püspökként van, ő viszont nem vesz részt a Mohácsi csatában, ezért lehet majd utóda a későbbiekben Szalkai Lászlónak.
Jó, de azért egy pár szót említsünk meg az ő származásáról.
Jó. Igazából ő is erről a vidékről származik, Kisvárdáról. Méghozzá egy gútkeled nemzetségből származtatják őt, ugye, ami egy nagyon ősi család, már az egri püspökök között is volt olyan, aki ezzel dicsekedhetett. Annyit tudunk még róla, hogy volt egy fiú testvére, Mihály, és lány testvére, Potenciána, és hogy 1483 körül született. Az ő tanulmányairól nem sok mindent tudunk. Viszont a kortársak általában azt mondták róla, hogy nagyon tanult férfiú.
Sőt, még azt is, hogy Itáliában tanult, hogy hol, azt nem
igen,
tudjuk.
Igen, nem tudjuk biztosan, tehát igazából erről nem maradtak fönn adatok. Az első, amit igazán tudunk róla, tehát 1513-ból tudunk róla először, amikor is óbudai prépos lesz, és alkincstárnok. Utána pedig Szatmári György kancellárnak a titkári teendőit látja el, és 1519-ben úgy jelenik meg, mint a Szapolyai pártnak a lelkes híve. Uh-huh. Tehát ezek azok, amelyek már biztos adatok vele kapcsolatban, és ezután bekerül a fő úri frakcióknak a sűrűjébe, és ilyen nagy nevek körül jelenik meg, mint a Nádor, aki Báthori István volt, vagy éppen a kalocsai érsek, Frangepán Gergely, illetve Szatmári György pécsi püspök. És ők próbálnak valamilyen szövetséget kötni egymással, és azt is tudjuk róla, hogy 1520 körül a Magyar Udvari Kamara prefektusi tisztségét látja el, tehát az a magyar ula a pénzügyminisztérium környékén dolgozott. Az első komoly, mondjam, befolyásos tisztsége
az egyházban,
az a Veszprémi püspökség, ugye 1521-ben kapja meg.
Ez mondjuk jelentőségét tekintve hol tarthatott a korban?
A Veszprémi püspök az nem túlságosan jelentős, mondjuk olyan középmezőnynek számított. Uh-huh. Középmezőnynek számított. Érdekes, hogy ebből az időszakból egyébként, tehát 1525-ből van egy kimutatásunk, amit a velencei követ készített. A velenceiek ugye igen aktívan voltak jelen Magyarországon, mert hogy közös céljaink voltak. Ugye a velenceieknek is a legnagyobb ellenfele a török volt, és Magyarországnak is a legnagyobb ellenfele a török. Ezért volt az, hogy a velencei köztársaság Magyarországon gyakorlatilag állandó követséget tartott fönn, a kapcsolatnak a napi szinten tartása véget. És ezek a velencei követek, ezek tényleg műveltek voltak, dörzsöltek voltak, és sokszor nagyon találó leírásokat adtak a magyar viszonyokról, és részletes beszámolókat küldtek a velencei köztársaságba haza, hogy mire lehet számítani Magyarország részéről. Tehát ők arra is figyeltek, hogy Magyarország gazdasági potenciáját is fölmérjék, hogyha arról lenne szó, hogy esetleg egy török ellen egy szövetséges háborúba kell egymás mellett küzdenünk. Ugye a velencei köztársaság anyagilag az egyik leggazdagabb.
Igen, tehát mondjuk a milánóitól is
igen.
Jelentősebb volt?
Annyira, hogy Velence ebben az időben már a szárazföldön is hódított Észak-Itáliában. Tehát pontosan Milánónak a vetélytársa lett északon, és küzdöttek egymással, és Velence komoly területeket szerzett Milánó rovására. De nem ebből volt a gazdagsága, hanem a kereskedelemből. Tehát az, hogy az Adriának a keleti partja, amit Dalmácia, az gyakorlatilag végig a velenceieknek a kezén volt. Egy-két város volt kivétel, amit mondjuk a magyar király birtokolt, például Zára, vagy hát ott volt kicsit délebbre, ugye, amit mi Dubrovnikként ismerünk, mint egy csodálatos város, de hát azt a város, és az, ugye, az független volt, de azért érdekes, hogy Árpád sávos lobogó alatt hajóztak. De függetlenek voltak Velencétől, de végig, és az egész földközi tengeri keleti medencében, ugye a görög szigetek, szigetvilágban, Peloponnészoszi félszigeten voltak birtokaik, meg hát például a nagyobb szigeteket is megszerzik, Ciprust, Krétát, ezek mind-mind Velencé befolyás alatt voltak, és mindenhol kereskedelmi privilégiumaik voltak, amit még az oszmán törökökkel is sikerült nekik megkötniük, amit persze az oszmánok utána próbáltak mindenképpen nyírbálni, de hát korábban ugye Konstantinápollyal kötöttek ilyen szerződéseket, tehát a bizánci császársággal, úgyhogy Velence óriási anyagi potenciált jelentett, viszont ugye, a területei azok meg kevés emberanyaggal rendelkeztek. Uh-huh. Tehát nem tudott nagyszámú hajót ki tudott állítani, de nagyszámú gyalogos katonát nem. Viszont a magyarok, akik gazdaságilag kicsit döcögősebbek voltak ebben a korban.
Nem, nekünk azért nem volt olyan élénk kereskedelmünk, mint nekik.
Így van, hát persze, de hát ugye ők is nem búzával kereskedtek, tehát nem abból volt a haszon, hanem a keletének. Mert az, hogy a Kínából meg Indiából jövő kereskedelmi utak, azok véget értek a földközi tenger keleti partján, és ott voltak ilyen velencei enklávék, meg kereskedelmi lerakatok, és így tovább, és utána ezeket a különleges fűszereket, sejmeket, porcelánt, stb. Ezeket óriási haszonnal tudták Nyugat-Európában értékesíteni. Mert hogy a luxus cikkeket igazából. Tehát a velencei, most csak onnan indultunk el, hogy a velenceiek, tehát itt vannak Magyarországon, és viszonylag megbízható adatokkal szolgáltatnak, ugye a szinyoriának, tehát a saját kormányuknak, és 1525-ben tehát van egy fölmérésünk, amely összeállítja azt, hogy mely püspökség mekkora jövedelemmel rendelkezik ebben az időszakban. És itt a Veszprém püspökség, hát a középnek az alsó felénél foglal helyet. Nyilvánvaló az esztergomi érsekség a legjelentősebb, annak 35 ezer forintra becsüli a bevételét évente. A második helyen ekkor már a váradi püspökség áll, ami 25, szintén valami hasonló a pécsi püspöké, és utána következik az egri püspök, szintén 22 ezer aranyforinttal évente, és ide tartozik még mondjuk úgy nagyjából a kalocsai érsek, szintén ilyen 20-22 ezer. Ez a felsőház, a többiek azok már jóval kevesebbek, tehát a veszprémi az körülbelül fele annyi jövedelemmel rendelkezik, mint az egri, tehát van 10-12 ezer aranyforinttal, és hát vannak a kisebb püspökségek, a nyitrai, csanádi, szerémi, ezek csak ilyen pár ezer aranyforint bevételt biztosítanak.
Thank you.
a területi elrendezések ugyanazok voltak, mint mondjuk 100-200 évvel ezelőtt, vagy azok, akiknek egy sokkal nagyobb bevételük van, azok egyenes arányosan a legnagyobb területtel rendelkeztek?
Nem szükségszerűen, mert itt is fontos volt az, hogy milyen területek tartoztak a fennhatósága alá. Tehát az, hogy az esztergomi érseknek akkora jövedelme volt, az azért is volt, mert ugye mondjuk az északi bányavárosok javarésze az az ő területén foglalt helyet, ami komoly gazdasági előny volt. Tehát itt megvannak azok az egyéb tényezők is, hogy mennyire volt fejlett mondjuk a kézműipar, mennyire volt veszélyeztetett egyéb támadásoktól, és akkor így, ez mondja, mutatja azt, hogy a felvidéke ekkorra már kiheverte a huszita veszélyt. Mert hogy emlékezhetnek rá a kedves hallgatók, hogy az 1400-as évek közepén ott egy kvázi önálló huszita állam alakulat jött létre, akikkel Hunyadinak, meg Cíleinek, meg Frigyesnek tárgyalnia kellett. Még ugye Mátyás király volt az, aki aztán rendet csinált, de látszik, hogy ekkorra már ez viszonylag jól kidolgozta magát, hiszen ezek a püspökségeknek, tehát az esztergom is, az egri is, ezek északon vannak, és látszik, hogy ezek a legnagyobb bevételi forrással rendelkező püspökségek közé tartoznak. Ugye Váradnak lehetne beszélni arról, hogy most Várad miért olyan jelentős. Hát kérem szépen, az erdélyi só ott jön át.
Tehát itt azért mind a bányák, amik a bevételeket adják, csak kérdés, hogy éppen sót vagy érceket bányásznak. Tehát ott tartunk, hogy a Várdai Pál, ő veszprémi püspök 1521-ben. A veszprémi püspöki székből ő rögtön Egerbe kerül?
Igen, tehát 1521-ben elfoglalja veszprémi püspöki széket, és továbbra is ott vannak mellette azok a támogatók, akikkel ő már korábban is jó barátságot ápolt, és ennek az lesz a következménye, hogy amikor 1524-ben megürül az egri püspöki szék, hiszen Szalkai László átkerül Esztergomba, akkor rögtön áthelyeztetik őt az egri püspöki székbe, és ebben az évben már megjelenik, hogy ő az egri püspök. Igaz, hogy a pápai megerősítésre arra még várni kell, de aztán előbb-utóbb az is megérkezett, úgyhogy onnantól kezdve már ő az egri püspök. Sajnos ugye nem hosszú időn keresztül, most az egri püspökök nagyon gyorsan váltakoznak, amikor meg hosszú ideig volt Esztergomi Hippolitában, meg nem nagyon volt köszönet.
Köszönet, így van, mert nem nagyon volt itt. Tehát hogy tulajdonképpen 1524-ben ide kerül, meddig?
1526-ig.
Tehát akkor 2 évig volt ő egri püspök.
Igen. Közben azért azt tudnunk kell, hogy amikor ő ide kerül, akkor már ő az, akinek szembe kell néznie a felvidéki protestantizmus terjedésével. Tehát már az előző püspök Szalkai László kapcsán már beszéltem erről, de mondtam azt is, hogy ez majd a következő püspöknek, Várdai Pálnak lesz a feladata, hogy a Bártfán rendet tegyen, amikor is ugye, hogy a városi magisztrátust utasítják, hogy azokat a papokat, akik luteri tanokat vallanak, azokat küldjék el Egerbe, hogy ott a püspöki szék jelenlétében kellő büntetést kapjanak az eltévejedésükért, és ragaszkodjanak ahhoz, hogy a katolikus hitet újra visszaerősítsék a városban. Tehát ez egy kimondott konkrét adat, amiről már tudomásunk van.
Itt mondjuk a büntetés alatt miket lehet gondolni?
Hát elsősorban egyházi büntetéseket kapnak, tehát az első körben nyilván megböjtöltetik őket, vagy megmondják tőlük a működési engedélyt, ilyesmi, de hogyha bűnbánatot tartanak, akkor nyilván ebben az esetben, még itt még a nagyon korai szakaszában vagyunk a reformációnak, akkor azokat visszahelyezik a megfelelő méltóságba. Ugyanis itt még olyan papokról van szó, akik még annak idején érvényesen lettek papokká szentelve, tehát ők nem ilyen a luteri egyházban megjelenő apostoli szukcesszió nélküli
papság, hanem ezek még olyanok, akiket katolikusok szenteltek föl, tehát a szentelésük az tulajdonképpen érvényes.
Hú, hát ezek nagyon izgalmas dolgok, de gyakorlatilag tényleg egy-két percünk maradt hátra a mai adásból. Mi az, ami Bárdai Pál egri püspöki éveiben ez alatt a két év alatt mondjuk említésre méltó, amit valószínűleg nem fogunk ma befejezni, de...
Talán amit viszont be tudunk fejezni, az a Mohácsi csatával kapcsolatos dolga, ugyanis a helyzet az, hogy ő itt Egerben nem olyan sok mindent tudott már tenni, éppen azért nem, mert hogy a török veszély őt is érintette. És ugye ő is a befolyásos barátai révén közel van a királyi udvarhoz, annyira, hogy ott van a király mellett a tolnai táborban, tehát ő is levonul az egri bandériummal, azok ott is maradnak, ő azonban a csata előtti napokban eltávozik a táborból. Mondván, hogy a Beszterce bányai kamarai tisztviselőknek a sikkasztási ügyét kell intézni. Közben még a királlyal ki is állított egy hivatalos dokumentumot, hogy neki az akarata ellenére kellett most eltávoznia a seregtől és visszatérnie Budára. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert van, aki gyávaságnak tekinti, hogy nem akar részt venni a csatába, de ugyanakkor be akarja biztosítani magát.
Hogy ne nevezzék gyávának, mert hogy nem ő akart.
De nem csak az, hanem az esetleges győzelem esetén a zsákmányból is részesül.
Ó, akkor kutyaharapás szőrével, igen.
Igen. Tehát a lényeg az, hogy ő valóban, ez tudjuk, ez dokumentálva van, úgyhogy mindezek ellenére, pontosan ezért ő nem vesz részt a Mohácsi csatába, így lesz ő a tekintélyes püspökök közül az egyik túlélő, aki éppen Budán tartózkodik, amikor megérkezik a vesztes csatának a híre, és ugye akkor Budán nagy pakolászás kezdődik, tehát Mária özvegy királyné, ugye akkor még teljesen bizonytalan, hogy mi is van a király, meghalt, él, csak a csatának a vereség híre érkezik meg Budára, de elindulnak rögtön, tehát összepakolják a legfontosabb kincseket, és elindulnak Pozsony felé, aki teheti. Várdai Pál azonban nem megy a királynéval, hanem ő más útra indul, ami viszont a későbbi karrierje szempontjából majd nagyon fontos lesz.
Na de hogy hova indul, ezt én sem tudom, majd te elárulod a következő adásban, Péter atya.
A mai adásban Szalkai László és Várdai Pál egri püspökökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Báta volt. Thank you.